Áldás békesség. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, tavaly nyáron Nagykőrösön a hétnek a témája Noé története volt. Végigvettük júliusban Noé történetét, hát ahogy a Bibliában le van írva elejétől végig. Aztán decemberben, amikor Alföldi Boros Dezső nagytiszteletű úr tartotta az evangelizációs hetet nálunk, akkor vajon milyen témát hozott ő is? Noé történetét. Noé tanulsága címmel. Nem is gondoltuk akkor még, hogy mennyire aktuális ez a történet. És most, amikor a koronavírus járvány kellős közepén vagyunk ezen a világon, akkor úgy gondolom, hogy Noé története talán még inkább aktuális, mint amennyire nyáron azt sejtettük, vagy amennyire decemberben az evangelizációs héten sejtettük. És ezért úgy gondoltam, hogy újra vegyük elő Noé történetét, hadd hangozzék el ismét mindaz, ami nyáron elhangzott. Természetesen én csak azt tudom elmondani, amit én mondtam el, azt, amit Alföldi Boros Dezső nagytiszteletű úr mondott el, azt meg lehet hallgatni az interneten. Úgyhogy így készüljünk most ezekre az estékre, amikor vasárnap esténként én tartom az igehirdetést, akkor Noé történetét fogjuk végigvenni egy pár héten keresztül. Most vegyük elő énekeskönyvünket, és a 209. dicséretnek énekeljük az első 4 versét. Tökéletes volt minden tekintetben, mind amit Uram teremtél kezdetben. Tökéletes volt minden tekintetben, mind amit Uram teremtél kezdetben. Az ember testét te alkotád szépen, és lelkét éppen. Ten magad képét adtad őre ája, szent ártatlanság volt ékes ruhája. Bölcsé is tetted, hogy ismerne téged, s élvén dicsérne. Első szüleink, de félretérének, a kísértőnek, mikor engedének, már mi mindnyájan, kik tőlük eredtünk, bűnben születtünk. Tagjaink mind és bennünk minden részek, restek a jóra, a gonoszra készek. Nincs erőnk s a jót, noha jónak hisszük, véghez nem visszük. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, a Te igéd eligazít bennünket minden élethelyzetben. Ezt tapasztaljuk újra és újra. Azt látjuk, hogy nem vagyunk magunkra hagyva ebben a világban, hanem azok, akik a tiéd, akik téged szeretnek, azok te tőled veszik azokat a titkokat is, amelyeket a világnak nem jelentesz ki, de amelyeket kijelentesz a tiédnek. Urunk, így érthetjük meg saját egyéni életünk dolgait is, hogy mikor mit kívánsz tőlünk, hogy miben kell engedelmeskednünk, hogy merre kell mennünk, hogy milyen döntéseket kell meghoznunk. Köszönjük azt neked, hogyha szeretnénk cselekedni a te akaratodat, akkor megmutatod a számunkra a te akaratodat. És nekünk nincsen más dolgunk, mint megcselekedni engedelmes szívvel. De köszönjük, Urunk, azt is, hogy ami ebben a világban történik, és ami olyan kaotikus és olyan érthetetlen, hogyha téged ismerünk, és olvassuk a te ígédet, akkor rögtön sokkal inkább érthetővé lesz, mint amennyire gondolnánk. Tudjuk, Urunk, hogy a titkok a tiéd, de a kijelentett dolgok a miénk. Így kérünk, hogy ajándékozz meg bennünket a te kijelentéseddel. Szólj és taníts bennünket az örök élet dolgaira. Szólj és taníts bennünket, hogy eligazodjunk ebben a világban. Szólj és taníts bennünket, hogy hogyan tudunk neked kedves életet élni, neked engedelmeskedni. Kérünk, hogy légy itt velünk. Most, amikor személyesen nem találkozhatunk egymással, hanem csak az interneten keresztül, Urunk, olyan jó, hogy te szent lelked által mégis itt vagy velünk, ige hirdetővel és ige hallgatókkal egyaránt. Légy áldott ezért, Urunk. Amen. Tehát még egyszer elmondom azok kedvéért, akik esetleg később kapcsolódtak be, hogy a tavalyi nagykőrösi sorozatot szeretném most újra végigvenni, mert Noé történetéről volt szó, és úgy gondolom, hogy ennél aktuálisabb történetet most ezekben az időben keveset találhatunk. Sőt, azt is hozzá kell tennem, hogy tudjuk, hogy ha az igében valamit kétszer mond Isten, akkor az nagyon hangsúlyos. Hogyha még többször mond, akkor még hangsúlyosabb. És így vétette velünk végig Noé történetét Isten kétszer is, egyszer a nagykörösi csendes héten, egyszer pedig az evangelizáció alkalmával decemberben. Most tehát Mózes első könyvének 6. részéből az első 7 verset olvasom. Történt pedig, hogy az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Tehát az Isten fiai az emberek leányait, hogy szépek, és feleségül vették közülük mindazokat, akiket megkedveltek. És azt mondta az Úr, ne maradjon lelkem örökké az emberben, mivel hogy ő test. Legyen életének ideje 120 esztendő. Abban az időben, sőt még azután, amikor Isten fiai bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik, óriások éltek a földön. Ezek azok a hatalmasok, akik elejétől fogva hírneves emberek voltak. Amikor látta az Úr, hogy megsokasodott az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert teremtett a földön, és bánkódott szívében. Ezt mondta az Úr, eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem, az embert, az állatot, a csúszómászó állatokat és az ég madarait, mert bánom, hogy megteremtettem. Kedves testvérek, tavaly nyáron így kezdtem a sorozatot, és számomra is meglepő volt az a gondolatmenet, amit akkor elmondtam, mármint úgy értem, hogy most számomra is meglepő, hogy az utolsó időkben élünk. Az utolsó időkben élünk, amikor Isten és népe iránt engesztelhetetlen a gyűlölet. Engesztelhetetlen a gyűlölet minden iránt, ami Isten akaratával egyező. Engesztelhetetlen a gyűlölet mindaz iránt, ami más, mint a mai korszellem. Sőt, ez az engesztelhetetlen gyűlölet még a konzervatív értékek iránt is megtalálható, noha azoknak sokszor csak névlegesen van közük Isten akaratához. Az utolsó időkben élünk, de nem csak ez a jellemző, hogy Isten és népe iránt engesztelhetetlen a gyűlölet, hanem gyakran a jó barátok is mérhetetlen nagy károkat okoznak. Amikor mint egy magukhoz kötik az egyházakat, amikor, bocsánat a kifejezésért, de pénzen megvásárolják az egyházakat, és amikor az egyházak ezt engedik, gyakran a jó barátok is mérhetetlen károkat tudnak okozni. Aztán megtalálható az új honfoglalás, amit másképpen migrációnak neveznek. A keresztény gyökereknek a kiszaggatása Európában. Vagy hogyha a természet felé tekintünk, akkor az éghajlatváltozás, vagy a háborúk az első világháborútól kezdve, a globalizáció, a pénz uralma. Jézus mondta, ahogyan Noé napjaiban volt, úgy lesz az ember fiának eljövetelekor is. Mert amint az özönvíz előtti napokban ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek, mind a ma napig, amelyen Noé bement a bárkába, és nem vettek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és minnyájukat elragadta, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Legyen tehát számunkra tanulság Noé története. Nehogy félreértsenek a testvérek, ezzel most én nem azt akarom mondani, hogy Jézus Krisztus visszajövetele már napi szinten előttünk áll. Nem tudjuk, hogy ő mikor jön vissza. De hogy az utolsó időkben élünk, én úgy gondolom, hogy bármely hívő testvér körülnéz ebben a világban, egyetérthet velem. Most a mai estén az előzményekről lesz szó. Először szeretnék beszélni az akkori világról. Másodjára arról, hogy vajon miért lett özönvíz. Harmadjára az idegen test utáni kívánság bűnéről szeretnék beszélni, és végül üzenet a mának. Az első tehát az akkori világ. Péter apostol második levelében ezt olvassuk, mert rejtve van előttük, hogy az egek régtől fogva voltak, és a föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára, amely által az akkori világ özönvízzel elborítva elveszett. A mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által félre lettek téve, a tűznek fenntartva, az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Tehát van egy alapvető különbség az akkori világ, az akkori egek és föld, és a mostani világ, a mostani egek és föld között. Erről nem csak a Biblia beszél. Ezt látjuk a fosszíliák esetében is, az őskövületek esetében is. Óriási méretű állatok éltek egy időben a Földön, például a dinoszauruszok, és óriási méretű növények. Például találtak 3 méter hosszú páfrány levelek lenyomatait, maradványait. Aztán szintén az ős maradványok vizsgálatából kiderült, hogy a sarkvidékeken is a legteljesebb mértékben mérsékelt égővi növényvilág található meg. Egy hihetetlen gazdagság jellemezte az élővilágot, egy elképzelhetetlen, mai értelemben elképzelhetetlen burjánzás. Teljesen más volt abban az időben a világ, mint manapság. És erről a Biblia is bizonyságot tesz. Az emberek hosszú ideig éltek a Földön, Matuzsálemről tudjuk, hogy 969-ig élt. Olvasunk az igében óriások létéről, éppen a mai ige szakaszban. Az akkori világ tehát más volt, mint a mai világ. A teremtés második napjáról ezt olvassuk Mózes első könyvében, az első részben. Azután azt mondta Isten, legyen boltozat, amely elválasztja a vizeket a vizektől. Teremtette tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt való vizeket a boltozat felett való vizektől. És úgy lett. A boltozatot Isten égnek nevezte el, és lett este, és lett reggel, második nap. Az özönvíz előtti földről a bibliahű tudósok úgy gondolkoznak, hogy egy vízgőzből alkotott pajzs több kilométer magasságban a föld felszíntől, mint egy baldahinként függött, és ennek olyan következményei voltak, hogy a rózsaszínű fénynek a különböző árnyalatai érkeztek le a földre, földfelszínre. Tudósok megállapították azt, hogy a rózsaszín fény váltja ki a növényi sejtek legoptimálisabb növekedését. A légköri nyomás körülbelül kétszerese lehetett a mainak. A légkör oxigén tartalma pedig körülbelül 30% volt a mai 21%-kal szemben. Hogy ez valóban így volt, és ez nem kitaláció, az például lehet ilyen borostyánkő zárványok vizsgálatakor is látni, hogy az abban lévő levegő zárvány körülbelül 30% oxigén tartalmaz. Egyébként olvastam arról is, hogy magas nyomású orvosi kamrákban, ahol növelt oxigén tartalommal dolgoznak, nyílt sebek nagyon gyorsan gyógyulnak, segít a memóriazavarokon, az agyi és szívinfarktus során. Vagy például olvastam egy ilyen történetet is, hogy 2 évig növesztettek paradicsom palántát ilyen körülmények között, és egyetlen palánta elérte az 5 méteres magasságot, és 1000 paradicsomot termett. Ez a vízgőzből alkotott pajzs a kozmikus sugárzást is teljesen kiszűrte, és ezért nem léphettek fel mutációk. Tehát ilyen lehetett a föld felszín az özönvíz előtt. Teljesen más volt, mint manapság, és ahogy mondom, erről őskövületek és maradványok is tanúskodnak. A második kérdés az, hogy miért lett özönvíz? Ezt olvastuk az 5., 6., 7. versben, amikor látta az Úr, hogy megsokasodott az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert teremtett a földön, és bánkódott szívében. Ezt mondta az Úr, eltörlem a föld színéről az embert, akit teremtettem, az embert, az állatot, a csúszó-mászó állatokat és az ég madarait, mert bánom, hogy megteremtettem. Megsokosodott az emberi gonoszság. Így olvasok az igében, hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Bocsánat, hogy egy ilyen furcsa kérdést teszek fel, hogy csak ennyi? Csak ennyi? És ezt a kérdést azért teszem fel, mert a vízözön után, amikor már csak az a család élt, akit Isten a kegyelmébe fogadott, és ez a család éppen megmenekült, és Noé éppen egy hála áldozatot mutatott be az Úrnak, akkor ezt a megjegyzést olvassuk az igében, amikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta szívében, nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, jól lehet az ember szívének gondolata ifjúságától fogva gonosz. Nem vesztem el többé az összes élőlényt, amint most cselekedtem. Tehát Istennek az ítélete ugyanaz az emberről. A vízözön előtt az ember szíve gondolatának minden alkotása szüntelenül csak gonosz. A vízözön után, amikor Noé éppen hálát ad Istennek, jól lehet az ember szívének gondolata ifjúságától fogva gonosz. Az ember ugyanolyan maradt. És gondoljuk végig, hogy azóta is milyen az ember. Vajon nem jellemző az emberre az, hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz? Nem jellemzi azt az embert, az az embert, hogy az ember szívének gondolata ifjúságától fogva gonosz? Hát nem voltak olyan háborúk, amelyeket megelégelhetett volna Isten? Nem voltak keresztes háborúk, nem volt inkvizíció? Sorolhatnánk tovább a szörnyűségeket. Nem volt holokauszt. És Isten mégsem bocsátott sem vízözönt, sem tűzözönt azóta az emberiségre. Akkor miért lett özönvíz? Mi volt akkor más, mint azóta? Hiszen az ember azóta is gonosz. Az ember szívének minden szándéka szüntelen csak gonosz azóta is. Mi volt akkor más? Miért kellett Istennek az egész emberiséget, sőt, az egész földi élőlény világot elpusztítania? Hadd olvassam az első, második és negyedik verset újra. Történt pedig, hogy az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Isten fiai az emberek leányait, hogy szépek, és feleségül vették közülük mindazokat, akiket megkedveltek. Abban az időben, sőt még azután is, amikor Isten fiai bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik, óriások éltek a földön. Ezek azok a hatalmasok, akik elejétől fogva hírneves emberek voltak. Én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy a sátán egy frontális támadást indított az emberiség ellen. Egy frontális támadást indított az emberiség ellen akkor ott az Édenkertben, amikor Ádámot és Évát félrevezette, és bűnbe vitte. De utána, bár Istennek ki kellett üznie az első emberpárt az Édenkertjéből, de felvette velük újra a kapcsolatot. Bőrruhát készített nekik, és ez a bőrruha már előre utalt Jézus Krisztusnak a golgotai áldozatára. Hiszen a bőrruha elkészítéséhez állat halálának kellett bekövetkeznie. Állatot kellett feláldoznia Istennek. Addig az Édenkertben nem volt halál, nem volt pusztulás. Ez volt az első halál, az első pusztulás, hogy Isten bőrruhát készített az embernek. És ez már előre utal Jézus Krisztus áldozatára, és arra a fehér ruhára, amiben minden hívő ember beöltözhet Isten kegyelméből. És amikor a sátán látta, hogy Isten újra felvette a bukott emberiséggel is a kapcsolatot, és újra kiárasztja rájuk az ő szeretetét, az ő kegyelmét és az ő áldását, egy újabb frontális támadást indított az emberiség ellen. Így kezdődött a második vers, látták az Isten fiai az emberek leányait. Az Isten fiai, ez a Bibliában egy terminus technicus, tehát egy szakkifejezés, az angyalokra nézve. Lehetnek jó angyalok, és lehetnek gonosz angyalok. Az angyalokra nézve ez, hogy Isten fiai, ez egy terminus technicus. A Jobb könyvének az elején olvassuk, történt egy napon, hogy eljöttek az Isten fiak, hogy az Úr színe elé járuljanak, és megjelent a sátán is közöttük. Tehát, akármennyire is furcsa mi számunkra, de azt kell mondanom, hogy a bukott angyalok feleségül vették az emberek leányait. Gyermekek születtek, ezek az óriások, hatalmasok, hírneves emberek. Ezek bizony a mitológiáknak a félistenei. Például gondoljunk a görög mitológiára, Heraklész, Zeus és Alkméné fia volt. Zeus a legfőbb isten volt a görög mitológiában, Alkméné pedig Amfitrión felesége, egy földi asszony volt. De nagyon jól tudjuk, hogy azok a pogány istenek, amelyek az egyes népek mitológiáiban szerepelnek, azok tulajdonképpen bálványistenségek. A bálványistenségekről pedig az írás úgy számol be, hogy azok a gonosz szellemek, másképpen démonok. És ezek a démonok öltöttek testet valamilyen formában, esetleg beköltöztek valamilyen élőlénybe, és így környékezték meg az emberek leányait. És ezért kell itt szólnom az idegen test utáni kívánság bűnéről. Mert erre a mózesi történetre, az özönvíz előtti állapotokra két helyen is van utalás az Új Szövetségben. Az egyik Júdásnak a levele, ahol a 6.-7. versben ezt olvassuk, és az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincsekben, sötétségben tartotta. Amint Sodoma és Gomora és a körülöttük lévő városok is, amelyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és idegen test után jártak, intő példa gyanánt vannak előttünk, örök tűz büntetését szenvedik. Tudjuk, hogy Sodoma és Gomora alapvető bűne a homoszexualitás volt. Az ige szerint az angyalokhoz hasonlóan paráználkodtak. Így mondja, hogy ezekhez hasonlóan paráználkodtak, de az ezekhez az angyalokra vonatkozik. És így jellemzi Júdás ezt a bűnt, hogy idegen test után jártak. És tulajdonképpen ugyanezt olvassuk Péter apostol 2. levelében, a 2. rész 4.-5. versében is. Mert nem kímélte Isten a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe vetette őket, hogy fenntartassanak az ítéletre, és a régi világot sem kímélte, hanem csak Noét, az igazság hirdetőjét, akit 8 magával megőrzött, amikor özönvizet bocsátott az istentelenek világára. Itt is egyetlen egy mondaton belül össze van kapcsolva a bukott angyaloknak a sorsa az özönvízzel. Az özönvíz oka tehát a fajtalanság volt. A bukott angyalok és a földi leányok, asszonyok házassága. Sodoma és Gomora pusztulásának az oka szintén a fajtalanság volt, csak ott abban az esetben a homoszexualitás. A mózesi törvények is megkövezéssel büntették a hasonló bűnöket. Nem csak a homoszexualitást, hanem például állatokkal való közösülést is. Az özönvíz előtt viszont azzal volt még súlyosabb a helyzet, hogy keverék lények, óriások is éltek a földön, annak a világnak pusztulnia kellett. Pusztulnia kellett, hogy az emberiség olyan értelemben tisztán megmaradjon, hogy emberiség maradjon. Én úgy gondolom, hogy ez lehetett az özönvíz oka. Ahogy mondtam, az ember szívének minden gondolata szüntelen csak gonosz ifjúságától fogva ebben semmi változás nincs azóta sem. Ebből egyedül Krisztus kereszthalála által tudunk kikerülni, bár a bűnöktől akkor sem tudunk megszabadulni, mert halálunk órájáig bűnösök leszünk, de megkegyelmezett bűnösök, akik már kezdjük érteni, hogy mi a mi Urunknak az akarata, és akik már próbáljuk cselekedni az ő akaratát, próbálunk engedelmeskedni. Nézzük meg, hogy milyen üzenetet lehet találni a mára nézve. A mai világ is kezd egyre inkább hasonlóvá lenni Noé kortársainak világához. Persze kicsit más értelemben. Itt először is gondolok az úgynevezett LMBT-re. A leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzvesztiták tömegeire. Gondolok a Pride felvonulásokra és ünnepélyekre. Ahogyan agresszíven nyomatják ezt a témát a mai fiatalok körében. Feleségemnek is vannak olyan hittanosai, akik lányok, de fiúknak tekintik magukat, és ezt várják el barátnőiktől és barátaiktól is, hogy ők is úgy tekintsenek rájuk, mint fiúkra. Pedig hittanra járnak, pedig hallják az igét, de olyan nagy a világnak a nyomása, hogy még ebbe is hajlandók belemenni. Aztán ott van a gender program. És én úgy gondolom, hogy az LMBT mozgalom részéről egy külön csúfolódás, Isten igéjének a külön meggyalázása az, hogy pont a szivárványt választották jelképüknek. Az özönvíz utáni isteni szövetségnek a jelét. De nem csak emiatt hasonló a mai világ Noé világához, természetesen azért más értelemben, hanem például olyan módon is, hogy a klónozás, a gén manipuláció ma már majdnem, hogy mindennapos. És ez bizony beavatkozás Isten dolgaiba. Akár óriásokat vagy keverék lényeket is létre tudnának ma már hozni. Vagy, és ez számomra is megdöbbentő volt, amikor most készültem erre az alkalomra, és megnéztem a tavaly nyári írásomat, hogy mit is mondtam akkor. Baktériumok, vírusok létrehozása a biológiai hadviselés keretében. Ezt tavaly nyáron írtam le, amikor még nem is sejtettük azt, hogy alig 3-4 év múlva mi fog következni. Persze nem mondom azt, hogy itt feltétlenül biológiai fegyverről van szó a koronavírus esetében, de bizony az sem elképzelhetetlen. Sőt, legszélesebben értve a dolgot, mindenféle olyan beavatkozás, amikor Isten dolgaiba piszkálunk bele, bocsánat, hogy így fejezem ki magamat, az abortusz, vagy az eutanázia területén, vagy bármely más területen, az azt jelenti, hogy óriási a baj. És itt vannak a hatalmasok, a hírneves emberek, a celebek, a sztárkultusz, az erőszakkultusz, az ideológiáknak való behódolás, Hitlertől és Sztálintól kezdve egészen a mai világ hatalmasaiig és sztárjaiig. Kedves testvérek, én úgy gondolom, hogy az utolsó időkben élünk. Ezt írtam tavaly a füzetembe, hogy nincs már sok hátra. Mondom, Jézus visszajövetelét kiszámítani nem lehet. Nagyon sok szekta beleesett ebbe a bűnbe, ebbe a hibába. De azért Jézus is beszél előjelekről. És lehet azt a hasonlatot is használni, hogy amikor egy fiatal asszony gyermeket vár, akkor tudjuk, hogy az a gyermek nagyjából 9 hónapra fog megszületni. Nem lehet megmondani, hogy mikorra, Lehet, hogy 9 hónap és 2 hét. Lehet, hogy 9 hónapnál 2 héttel kevesebb, vagy 3 héttel kevesebb. Tehát nem lehet kiszámítani pontosan a születés idejét, de azért azt lehet tudni, hogy a gyermek nem 1,5 évre, vagy nem 3 hónapra fog megszületni. Ha 3 hónapra születik meg, az bizony vetélés és nem születés. Az a gyermek nem marad életben. 15 hónapig, vagy 18 hónapig pedig egyetlen anya sem hordja a gyermekét. Tehát lehet tudni, hogy nagyjából 9 hónap. És vannak előjelek. Beindulnak a fájások, az 5 percesek, a sűrűbbek, és aztán egyszer bekövetkezik a gyermek születése. És ugyanígy beszél Jézus a vajudás kínjainak kezdetéről is. Az ő visszajövetelének is vannak előjelei. Azt nem lehet kiszámítani, hogy ő mikor jön vissza, de az előjelekre figyelnünk kell. Mert a gyerek nem 18 hónapra, nem is 3 hónapra születik, hanem nagyjából 9 hónapra. Nem lehet azt mondani, hogy Jézus holnap után délután 2-kor fog visszajönni. De azért azt lehet sejteni, hogy amilyen világot ma élünk, ez már így nagyon sokáig nem mehet. És ugyanakkor látjuk azt is, hogy milyen gyanútlan volt mindez idáig ez a világ. És itt van a figyelmeztetés. Ahogy Noé idejében történt, az emberek ettek, ittak, házasodtak, és semmit sem sejtettek. De ott van a figyelmeztetés, minden nyitott szívű ember számára, akinek Isten megnyitotta az ő végtelen nagy kegyelméből a szívét ő előtte, ott van a figyelmeztetés, hogy ma kell megtérni. Ahogyan Füle Lajos bácsi írta egy nagyon szép énekében, amíg lehet, amíg szabad, borulj le a kereszt alatt. De idézhetnék ószövetségi vagy újszövetségi igét is, zsidókhoz írott levélből, vagy a 95. Zsoltárból ugyanazt a verset, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Mert azóta mi már többet tudunk, mint Noé. Mi már tudjuk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus a kereszten az életét adta. Magára vállalta a mi bűneinket, minden nyomorúságunkat, minden bűnünket. Azt is, amit a múltban követtünk el, azt is, amit a jelenben, és azt is, amit a jövőben fogunk elkövetni. Mindent magára vett, és belehalt abba. Harmadnap feltámadt, él, és kínálja az ő kegyelmét, kínálja az ő igéjét, adja az ő szent lelkét, vár bennünket, mert ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, itt vannak a figyelmeztető jelek. Nem tudjuk, hogy mikor jössz vissza, de reméljük, hogy nem váradsz sokáig bennünket. Urunk, olyan sok nyomorúság van ebben a világban. Olyan sok baj, betegség, járványok, földrengések, és ott van az ember bűne, amely mindig is volt, mindig is lesz, de talán most egyre inkább az istenkedés bűnébe esik az emberiség, és gyakran bennünket, még hívő embereket is magukkal sodor. Magukkal sodor ez az istentelenség bűne. Kérünk, Urunk, könyörülj rajtunk, add, hogy visszaforduljunk feléd, add, hogy engedelmes szívvel, figyelmes szemekkel, fülekkel tudjunk a te igédre figyelni, a te intésedre nézni, hogy keressük és teljesítsük a te akaratodat. Ezt egyedül te tudod a mi szívünkben elvégezni, ezért kérünk. Urunk, hálát adunk neked, hogy te vagy az, aki mind az akarást, mind a véghez vitelt, a te jó kedvedből megcselekszed bennünk. És éppen ezért hadd végezzük el a mi üdvösségünket félelemmel és rettegéssel. Mert bár az üdvösség tőled származik, de mégis a hétköznapokban nekünk kell megélni, és félelemmel és rettegéssel éljük meg, amikor arra tekintünk, hogy egyszülött fiadnak mekkora árat kellett fizetnie azért, hogy bennünket megváltson. Urunk, ez a félelem nem tőled való félelem, hanem téged félünk, mert szeretünk és tisztelünk. Légy áldott ezért, Urunk. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig énekeljük a megkezdett énekünknek, a 209. dicséretünknek az utolsó versét. Fertőbe estünk, Uram, védj ki onnan.
Fertőbe estünk, Uram, védj ki onnan, szülvén minket szent lelkeddel újonnan. Újítsd meg rajtunk, hogy legyünk te néped, isteni képed.
A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindenkor velünk. Amen. Áldás, békesség, a viszontlátásra.